Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntjük a mai megjelent gyülekezetet, akár aki itthoni, akár aki messzebbről jött, Isten hozott mindnyájunkat. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk, Ézsaiás proféta könyvéből, ennek is két részéből. Először az 59. rész első négy versét olvasom, majd a 38. rész 14-től a 17. versig. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtett el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék, haszontalanságban bíznak, és hiába valóságot beszélnek, nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak, Uram, szenvedek, segíts rajtam. Mit szóljak, hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim lelkem keserűségében. Uram, azért tett mindenkit, engem is csak azért tett ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Már a felolvasott ige is egy imádság volt, és ezt az imádságot folytassuk most saját szavainkkal. Áldunk, édesatyánk, hogy most itt lehetünk veled és előtted. Áldunk téged mindenért, amire visszaemlékezhetünk. Olyan sok szép ajándékodra emlékezünk. És ott van közöttük az is, ami fájdalmas, ami szenvedésteli volt. És most ezeket is szeretnénk megköszönni. Urunk, köszönjük azt, hogy a hűséged az bizonyítja, hogy még a szenvedések, még a fájdalmak, a sebek is, amiket nem szerettünk, amik minket esetleg kétségbeesésbe taszítottak egy időre, még azokról is az derült ki, hogy te jót tudsz kihozni belőlük, hogy az is a javunkra volt. Így szeretnénk most megint kitárni a szívünket előtted, Urunk, eléd hozni az engedetlenségeinket és a bűneinket is, mert nálad vagyunk biztonságban. Köszönjük, Urunk, a meghívásodat, szent helyedre, ebben a templomba, és köszönjük a meghívásodat a jelenlétedbe, akkor is, hogyha tudod, hogy mi nagyon sokszor elfordulunk, nagyon sokszor vétkezünk ellened. Köszönjük, hogy megújul a kegyelmed, köszönjük, hogy újra magadhoz akarsz fogadni. Így kérünk most, Urunk, hogy hadd tegyük le a bűneinket előtted, hadd valljuk meg azokat, hadd éljük át azt az újra való szabadulást, szabadságot, amit az a kegyelem ad, hogy te megbocsájtasz, hogy nálad a bűneink is a helyükre kerülnek. A tengerfenekére, a homályba, a feledésbe, hogyha mi meg tudjuk vallani, ha mi tudunk velük szembesülni, és ha rád tudjuk bízni őket. Szeretnénk, Urunk, megújulni a mai alkalommal is, szeretnénk hallani a hangodat, az igédet, a bocsánatodat. Szeretnénk ezt a tiszta lapot elkérni, szeretnénk a te kegyelmedben, dicsőségedben megfürödni, szeretnénk a te gyógyításodat élvezni. Kérünk, hogy szent lelkeddel jöjj el, újíts meg minket, áldj meg minket. Kérünk, Urunk, hogy áld meg Gábort, ahogyan hirdeti közöttünk az igét, és minket is, ige hallgatókat, hogy nyitott szívvel be tudjuk építeni mindazt, amit te adsz nekünk. Könyörgünk, Urunk, a gyermekeinkért, áld meg őket, az ő ige hallgatásukat, az ő engedelmességüket is. Szeretünk, áldunk, magasztalunk, és hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, áld meg bennünket Jézusért. Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján szeretnék ma evangéliumot, Isten örömhírét hirdetni. Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom a 11. fejezetből a 4. verset. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. A másik bibliai hely, amit felolvasok, Péter apostol első levele, a 2. fejezet, 24. és 25. verse. Jézusról ír Péter apostol, így hallgassuk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Isten szent lelke tegye áldottá az ige hirdetését, meghallgatását. Ámen. Először az ige hirdetés címét szeretném egy kicsit magyarázni. A bűnbánat öröme. Többen is ott voltunk múlt héten a gyülekezeti táborban, és szombat délelőttünknek volt ez a témája, bűnbánat öröme. Csak akkor megfogalmazódott bennem az, hogy jó lenne erről tovább beszélgetni, a bűnbánat öröméről. Természetesen ez egy nagyon nagy téma, és ott részletes, jó tanítást kaptunk arról, hogy mi az igazi, jó, a helyes bűnbánat, az Istenhez vezető bűnbánat, ugye, ami nem egyfajta önmardosás, bűntudat, megcsontosodott bűntudat, hanem építő Istenhez oda vezető bűnbánat. Hallhattuk és a csoportokban megbeszéltük, hogy milyen helytelen útjai vannak ennek. Most erről nem szeretnék beszélni. Talán csak annyit azok kedvére is, akik nem voltak a családi táborban, hogy a téma kerek és egész legyen, hogy a bibliai eseményekben, különösen a Jézus történetekben nagyon-nagyon sok helyen láthatunk szép példákat arra, hogy mi az igazi bűnbánat. Én csak egyet emelnék ki, 2 hete itt olvastuk ezt a történetet az Isten tiszteleten, János evangéliumából, a házasság törő nő története, ugye az okosok, a vádaskodók, a vallásos elit körbeveszi az asszonyt, vádolják, Jézust kísérték, Jézust is csapdába akarják ejteni, hogy na, vajon mit válaszol, és olyan gyönyörű a történet vége, hogy ketten maradnak a színen. Hát lehet, hogy vannak még a hallgatók, a kibicek, a kíváncsiak, de a főszereplők eltűnnek, mindenki eloldalog, és ketten maradnak Jézus és a bűnös. És én de ebben nagyon gyönyörűen látom az igazi, a helyes bűnbánatnak a módját, titkát, amikor kettesben maradok Jézussal, amikor nem számít mások véleménye, befolyásolási szándéka. Ugye sokszor még hívő környezetünk is befolyásol, hogy ennyi-bennyi nem tartottál igazi bűnbánatot, rosszul tartottad, ez nem volt még igazi bűnbánat, nem igazi a hited, sokszor tudjuk így ostorozni egymást. Hát, hogy mi az igaz hit, meg mi az igazi őszinte bűnbánat, végül is az egy kétszemélyes történet. Azt ő tudja, én meg átélem. Tehát erről csak ennyit. Ha kettesben vagyok Jézussal, ha senki nincs ott, senki nem számít, itt nyilván nem fizikailag értem, hogy nincs ott senki, senki nem számít, csak ő van és én, és akkor ebben a csendben, ebben a találkozásban feltárul az, aminek fel kell tárulni, de nem csak az én bűnöm, hanem az ő kegyelme és szeretete, az is láthatóvá lesz és érezhetővé. És akkor beszéljünk a bűnbánat öröméről. Ugye kicsit furcsa is ez a cím, mert önmagában, amikor bűnbánatot tartunk, az nem annyira örömteli, nagyon gyakran az nyugtalanító, az fájdalmas, fölszaggat sebeket, ott nagyon gyakran a sírással jár együtt. Hát mi ebben az öröm? Hát azért örömünkben is tudunk sírni, és amikor olyan az a megszomorodás, és olyan az a sírás, akkor abban benne van az örömnek a gyökere. És aztán utána mi lesz a következménye? Tulajdonképpen a bűnbánat öröméről úgy tudunk beszélni, hogy a bűnbánatnak mindig van következménye. Az a megtisztulás, az a közösség, az a Jézussal együtt megélhető élet, azok a kis életdarabkák, amikor Jézussal együtt gondolkozom, érzem, amikor Jézussal együtt tudok örülni, vagy Jézussal együtt fáj valami, vagy Jézussal együtt tudok valakit szeretni, megérteni, valakinek megbocsátani, vagy bocsánatot kérni, na hát ez már az öröm. És ez mind annak a csendes, vele Jézussal együtt eltöltött bűnbánatnak a következménye. Az az öröm. És hát nem csak következmény ez az öröm, hanem a felismerésnek a valósága. Ugye hát olyan sokat beszéltünk róla a családi táboron, én csak 2 napig voltam ott, de nagyon részletes, igei szép tanítások hangzottak el, és erre csak utalnék, de hát igyekszünk ezt vasárnapra hirdetni, hogy nem azért szeret az Isten, mert helyesen tartottam a bűnbánatomat. Nem is azért szeret, mert hívő ember vagyok, különösen nem azért szeret, mert olyan rendes az életem, hanem azért szeret, mert fáj neki az én elveszett voltom, és ebben a kegyelmes, neki is fájdalmat is okozó szeretetben, eleven szeretetben, ebben közelít meg engem az elveszettet. Szeret, előbb szeretett, akkor is szeretett, amikor a bűneimben voltam. Tehát az egy kész valóság, az Isten irgalma, az Isten kegyelme, és amikor bűnbánatot tartok, akkor észlelem ezt a valóságot. Mert egyébként mi a helyzet? Lehet, hogy nem is tudok róla. Lehet úgy élni hit nélkül, vagy lehet úgy élni egy felszínes, tulajdonképpen hagyományőrzésről szóló vallásos életet, hogy nem is tudok az Isten irgalmáról. De aztán tudhatok róla, de nem tapasztalom. Lehetnek ilyen életszakaszaink is. Valahol messze tudom, hogy úgy van, de az életem csupa nyugtalanság, fájdalom, tanástalanság, vergődés, nem tapasztalom. Nagyon egyszerű, kicsit buta példát hadd hozzak fel. Tegnap ebben az őrült melegben volt néhány szép óránk, unokáink közül 2-vel kint voltunk Nagymarosi Dunaparton, csodálatos szép helyen, és amikor kiszálltunk az autóból az utazás után, megláttuk a vizet, hát az is egy gyönyörű, szép, felemelő élmény volt, de össze nem hasonlítható azzal az élménnyel, mikor már benne voltam a vízben. És a Duna most alacsony és tiszta, és olyan igazi víz, nem olyan, mint amilyen a gyerekkoromban volt. Jó volt benne lenni. Nem én találtam ki a Dunát, nem én apasztottam megfelelő szintre, nem én szűrtem meg a vizét, nem én alakítottam az időjárást, én semmit nem csináltam, csak bementem a vízbe. Átéltem a valóságát annak a természeti gyönyörűségnek, amiből én semmit nem készítettem el. Hát az Isten irgalmát, kegyelmét, szeretetét nem mi csináljuk, nem mi generáljuk, nem mi vallásoskodjuk ki magunkból, az van, azt kapjuk, de azzal találkozni, azt átélni, hát ez a bűnbánat következménye, ez a bűnbánat öröme. Péter apostol levelében találtam egy nagyon szép képet, amit nem csak Péternél olvashatunk, máshol is nagyon gyakran a bibliai gondolkodás, ez a képes beszéd, ez a képekben való gyönyörű gondolkodás nagyon gyakran úgy hozza elénk a bűnt, mint terhet, ami az ember életét leterheli, lenyomja, megbénít, ellopja az időmet, a lehetőségeimet, megmérgezi a kapcsolataimat, teher. Gyönyörű, szép kép. És mit olvasunk itt Péternél? Hangsúlyozom, hogy máshol is, csak most ez az alapigénk, ezt egy kicsit megpróbáljuk kivesézni, részletezni. Bűneinket maga vitte fel, mármint Jézus Krisztus vitte fel testében a fára. Tehát a terhektől megszabadított, és felvitte a fára. A terheket nem lehet eltüntetni, ez nem véletlenül teher a bűn, de ő azt átveszi rólam, és hát terhektől megszabadulni az öröm. Nem csak sima mosolygás, nem happy, nem buli, hanem öröm. Öröm valami, mélységes, gyökeres öröm. Lehet ilyen örömünk akkor is, ha éppen kicsit szomorúak vagyunk, vagy fáradtak, vagy amit említettem, akár sírva is lehet ilyen öröm. Lehet nevetve is természetesen, ebben sok minden belefér. Ez egy gyökeres öröm, megszabadulni a terhektől. Ugye, hogy mennyire teher és mennyire visszahúz a bűn, hát arra sok példát találhatunk a saját életünkből is. Gondolom, sokan átéltük már, hogyha valamiben például nem mondunk igazat, micsoda terhet veszünk magunkra, ha akarunk megmaradni abban a hazugságrendszerben. Hiszen akkor állandóan ügyelnem kell arra, hogy nehogy ellent mondjak valahol valakinek. Az egy furcsa rendszer, akkor mindig igazodni kell hozzá, hogy igen, azt mondtam, akkor ezt a szerepet kell eljátszanom. Vagy hogyha haragot őrzünk a szívünkben, és sokszor olyan nehéz azt letenni, mert meg kellene bocsátani, de valahogy furcsa módon a szívünk nem mindig hajlandó a megbocsátásra, pedig mennyire egyszerűsíti az életünket. Megbocsátás nélkül pedig le van terhelve az életünk, talán ilyet is átélhettünk már, hogy amikor ragaszkodunk valamihez, mennyire fáradtságos dolog ragaszkodni ahhoz, hogy én X-re, Y-ra haragudni akarok. De mégis ragaszkodunk hozzá időnként. Sokkal nehezebb, bonyolultabb, fáradtságosabb, mintha elengedném, és megbocsátanék neki. Hát öröm. Öröm megszabadulni a tehertől, öröm megszabadulni ettől a köteléktől, és ezek a terhek annyi időt elvesznek az életünkből, és azokat az időket lehetne másra is használni. Hát nem öröm, amikor időt kapsz arra, hogy más legyen. Hadd olvassak még egyszer abból az Ézsaiás igéből, ami a lekciónk volt. Ézsaiás könyve, 59. fejezet, ugye ezt olvastuk. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Az érem egyik oldal, hogy megrémülök, hú, milyen a helyzet, elválaszt engem a bűnöm Istentől. De hát az érem oldala az örömhír, hogy olyan Istenem van, aki nem akar tőlem elválasztódva lenni, aki az elveszettet megkeresi, aki az egyszülött fiát adta azért, ha hiszek ő benne, el ne vesszek, hanem örök életem legyen. Ez is örömhír. És még ha végig gondoljuk, az is örömhír, hogy nincs más akadálya annak, hogy meghallgasson és kapcsolatban legyek a Teremtőmmel, akitől ugye elszakadva fogantattam és születtem. Ez a bibliai bűn fogalom, ez az elszakadt állapot. De mégis milyen csodálatos az örömhír, hogy minden megoldódik és megoldódhat. Ilyen is lehet vele kapcsolatom, személyes kapcsolatom, meghallgat. Nem süket, nem rövid a keze, és egyetlen akadály van, a bűn, de azt az Isten a Golgotai keresztfán elvette tőlem, felvitte a fára, ahogy Péter apostolnál olvassuk. Hát örömhír szól az Ézsaiásból, örömhír szól nekünk Péter apostol tollából. Mert akkor velem az Isten. Nagy a szakadék, de a szakadékot ő áthidalta. Akkor ez jó hír. És jobb vele lenni, mint nélküle. Akik ezt átéltük, tudjuk, hogy ez nem vallásos beszéd, nem szent beszéd, nem Prédikáció persze, prédikáció, de csak nem prédikáció váz, nem vallásos szöveg. Más dolog, jobb dolog Istennel együtt élni, mint Isten nélkül. Az öröm és ajándék. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Meghaltunk a bűnöknek. Erről is sokat beszéltünk a családi táborban. Nem azt jelenti ez a kis félmondat, hogy a hívő ember tökéletes. Nem azt jelenti, hogy most már többet nem vétkezünk. Igenis, vétkezünk, elesünk. De más az állapotom. Tudom, hogy a bűneim megbocsátattak. Egy nagyon egyszerű, buta példával ezt is hadd próbáljam érzékeltetni. Nagy különbség van a döglött hal és az élő hal között. Mind a kettő a vízben van, de mégis van egy óriási különbség kétféle állapot között. Igenis, lehetek és vagyok is időnként gyáva, indulatos, ilyen-olyan, ez így van. De a reménységem szerint mégis élő hal vagyok, csak ott vagyok a vízben. És régen is vizes voltam, de micsoda különbség kettő között, a kétféle állapot között, óriási a különbség. Az igazságnak éljünk. Ez az igazság, az Isten igazságossága. Az Isten rendszere, az Isten állapota, az Isten törvényei. Óriási ajándéka, tehát öröm a bűnbánatnak, hogy szépen beleilleszkedhet az ember élete abba a csodálatos rendbe, amit időnként megízlelünk, hogy na ez az Isten rendje. Ez így jó, ennek így kellene kezdeni, így kellene lennie. Az igazságnak éljünk, mondja Péter apostol, és erről az igazságról, igazságosságról olvasunk Máté evangéliumában, a boldog mondásokban nagyon sokszor szoktuk idézni, emlegetni, ugye Máté 5. fejezete. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Amit Péter tolmácsol nekünk, hogy felvitte a bűneinket a fára, a keresztfára, az átokfára, egy nagy, szent életcsere történt, hogy döglött halból élő hallá váljunk, ne a bűneinknek éljünk, és Isten igazságossága megjelenik az életünkben. És erről ír Máté is, illetve csak tolmácsolja az Úr Jézus mondatait, gondolatait. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak erre a fajta igazságosságra, hogy az Isten szerint legyen az életük. És ez megadatik, mert kapjuk ajándékba. És ez is a bűnbánat következménye, és ez is az öröme. Jó az Isten igazságosságában lenni, és ami sokszor egy kicsit összeszorítja a szívünket, hogy a boldog mondásukban azt is olvassuk, ugyanez az igazságosság. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert ővék a mennyek országa. Boldogság, hogyha üldöznek minket. Hát, hogyha csak erről van szó, ezt nehezen tudjuk elfogadni, nem szeretjük azt, hogyha üldöznek, és az rettenetes. Én még nem éltem át igazi üldöztetést, és remélem az Úr megkímél tőle. De ha az igazságosságot nézem, hogy ott lehetek az Isten szerinti életben, hogy velem van az Isten, hát akkor ezért érdemes üldöztetéseket átélni. Nem a magam életéből tudom, de ismertem még személyesen olyanokat, akik átéltek üldöztetéseket, és semmi pénzért nem adták el. Inkább szenvedtek, éheztek, börtönbe vonultak. De olyan kincs volt nekik az Isten igazságosságában élni, ami ajándék és öröm, és honnan indultunk el? A bűnbánattól. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Kicsit beszélgessünk még a gyógyulásról is. Meggyógyult, életre gyógyított embernek lenni az öröm. Olyan összefüggést látok én, ugye azért olvastam fel Lukács szerinti mi atyánkból azt a sort, hogy milyen összefüggés van, hogy én megbocsátok a másiknak, és úgy várom az Isten bocsánatát. A meggyógyult ember tud megbocsátani. Ez is a meggyógyult élet, a meggyógyult léleknek az egyik tulajdonsága, hogy kapcsolataink gyógyulnak, márpedig emberi kapcsolat nem gyógyulhat, meg nem lehet normális, anélkül, hogy meg ne tudjunk egymásnak bocsátani. Az a gyógyulás jele. Ha nem tudok megbocsátani valakinek, nem is arról beszélek, hogy nem akarok, nem tudok, akkor én nem gyógyultam meg. Akkor valami betegségem van. De hát ezt sem magamból kell kierőlködnöm, mert magamtól nem megy, és megint ott vagyunk, hogy ajándék. Az Isten irgalmának a valósága, amit föl kell fedeznem, rá kell csodálkoznom, hogy az van, akkor is van, ha nem tudom, vagy nem érzem, van. És újra és újra oda megyek hozzá, újra és újra átélem azt a csendet, kettesben vagyunk, azt a csendes bűnbánatot, és ott az ajándék, ott az öröm, hogy gyógyul az életem, és ezt rögtön abból észrevehetem, hogy akkor már bocsánatot tudok kérni a másiktól, hiszen nekem is mindent megbocsátott. Ez az erőforrás, és csak ezért tudok a másiknak megbocsátani. És így gyógyul az élet, és gyógyulnak az emberi kapcsolatok. Olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Gyönyörű, szép üzenet ez is. Akkor is volt pásztorom, amikor én kóboroltam, mint eltévedt birka. Nem tudtam róla, hogy engem keres. De abban a pillanatban, amikor megtalált, akkor végre világossá vált számomra is. Megint csak ismétlem és mondom, minden egyes alkalom, amikor kettesben vagyunk vele, és a dolgok elcsendesülnek bent, kívülem, amikor senki és semmi más nem számít, és amikor tudok bűnt bánni, természetesen nem csak bűnbánatból áll ez a kettesben töltött, Jézussal töltött idő, hálaadás, az igazodásra való készségem, annyi minden tartalmaz ez, és akkor mindig jön a következmény, az átélése az Isten irgalmas valóságának, átélése annak, hogy nem vagyok egyedül. Van pásztorom, van gondviselőm, van mennyei barátom, mennyei családtag lehetek, csodálatos szép üzenetek ezek, és ez mind-mind része az örömnek és az ajándéknak. Olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Kedves testvérek, én abba hagyom, a vázlatom még hosszú, de úgy érzem, hogy nagyon meleg van. És adjon az Isten szent lelke mindnyájunknak jó gondolatokat, hogy valamit ebből tudjunk hazavinni, és lehessen a miénk. Isten áldja meg a gyülekezetet. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Olyan jó volt énekelni, Úrunk, hogy egyetlen szavad is elég ahhoz, hogy az életünk helyreálljon, az életünk gyógyuljon, hogy terhektől megszabaduljunk. Kérünk, Urunk, hogy tartsd frissen a hitünket, ne engedd, hogy kihűljünk, megkeseredjünk, meglangyosodjunk, ne enged, hogy megszokássá váljon a mi hívő vallásos életünk. Ajándékozz meg bennünket mindennapi megújulással. Nyisd meg a szemünket, hogy mennyi ajándékot kapunk tőled. Adj nekünk tapasztalatokat a te valóságodból, hogy milyen az az öröm, amit tőled kapunk, amit szent lelked által hozol az életünkbe. Köszönjük, hogy most is itt voltál ígéreted szerint. Köszönjük, hogy szólhattunk hozzád, és szólhatunk imádságban, belső csendben, énekszóval. Köszönjük, hogy hallhattuk az igét, kaptunk időt, lehetőséget, hogy azon gondolkodjunk, ezt megpróbáljuk magunkra vonatkoztatni. Kérünk, hogy kísérj el bennünket most haza az otthonainkba, és ne engedd meg, hogy elpároljon a szívünkből az, amit te akartál nekünk mondani, külön-külön is, meg együtt is. Imádkozunk, Urunk, a gyengékért, betegekért, szomorúakért, félelmekben élőkért. Imádkozunk azokért, akiknek az életükben megmagyarázhatatlan események, betegségek történnek. Kérünk téged, hogy te add személy szerint a vigasztalásodat, erősítésedet, békességedet, és ahol már nem elegendő a mi szeretetünk, a mi segítségünk, akkor te pótold azt ki. Szeretnénk a mai esküvőt is eléd vinni. Áld meg fiatal pár életét. Ajándékozz meg őket önmagaddal. Legyen a te áldásod velük. Ezt kérjük. Köszönjük, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy dicsérhetünk, magasztalhatunk téged, hiszen te vagy a méltó rá egyedül. Ámen. Most együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.